Özsen a délelőtt folyamán kétségbe volt esve a nösziganné miatt. Szíve mélyén teljesen átadta magát Botrennek, és nem akarta mérlegelni sem a rendkívüli ember iránta való barátságának indítókait, sem azt, ami egy ilyen szövetkezésből származhat. Csak valami csoda menthette meg az örvénytől, melyben fél lábbal már egy órája benne volt, mikor a legédesebb ígéreteket cserélte ki Viktorin kisasszonnyal. Viktorin azt hitte, angyal hangját hallja. Megnyílt fölötte az égbolt, a vokéház oly fantasztikus színekben pompázott, mint a díszletfestők színpadi palotái. Szerelmes volt, és viszont szerették, ő legalább azt hitte. És melyik nő ne hitte volna ezt úgy, mint ő, aki teljes egy óra hosszat, amikor a ház árgus szemei nem figyelték, látta és hallotta a Rastignacot. Özsen küszködött a lelkiismeretével, tudta, hogy rosszat cselekszik, és szánt szándékkal cselekedett rosszat, azzal bíztatva magát, hogy bocsánatos bűnét egy nő boldogságával teszi jóvá. Kétségbe esett lelki állapotában, arca szinte még szebb lett, és csak úgy ragyogott a szívében lángoló gyehenna tüzétől. Szerencsére bekövetkezett a csoda. Vidáman belépett Votren, és olvasott a fiatalok lelkében, akiket ő boronált össze pokoli géniuszának fondorlatával, de örömüket hirtelen megzavart, amikor öblös hangján dalolni kezdett. Bájos lány az én fánsettem, szíve olyan egyszerű. Viktorin elmerült, és annyi boldogságot vitt magával, amennyi boldogtalanság volt addig az életében. Szegény leány, egy készorítás, Rastignac haja, mely arcát érintette, egy szó, melyet füléhez oly közel hajolva súgott el a diák, hogy érezte ajkai melegét, a derekát átölelő kar remegése, nyakára lehelt csók, ezek voltak szenvedélyének zálogai. Sylvie közelléte az a körülmény, hogy a kövér szakásnő minden pillanatban beléphetett a ragyogó ebédlőbe, forróbbakká, elevenebbekké, vonzóbbakká tette őket az odaadás legszebb tanújeleinél, amelyekből a leghíresebb szerelmi regények beszélnek. Ezek az édes semmiségek, hogy elődeink kecses kifejezésével éljünk, mind bűnnek rémlettek az istenfélő leányka előtt, aki két hekenként gyont, ez alatt az óra alatt lelkének több kincsét tékozolta el, mint amennyit később, amikor már gazdag és boldog volt, énjének teljes odaadásával nyújthatott. Kész a lovagias ügy, mondta Votren Özsennek. A két ficsúr összeakaszkodott. Madarunk megsértette az én solymomat. Annak rendje módja szerint folyt le az egész nézeteltérés. Folytatása következik holnap a Klinyánkúri sáncban. 8:30-kor Tarfer kisasszony egyedüli örököse lesz apja vagyonának és szeretetének, mi alatt itt nyugodtan mártogatja kávéba a vajas kenyerét. Gondolja csak el, nem érdekes, az ifjabb Tarfer kitűnő vívó, és oly magabiztos, mint egy kártyás, akinek minden tromfa kezében van, mégis el fog vérezni egy olyan vágás következtében, amely az én találmányom. Abból áll, hogy a fölfelé irányított tőrrel egyenest a homlokba szúrunk. Megmutatom ennek is, mert roppantul hasznos csel. Rastignac kábultan hallgatta, nem tudott válaszolni. Ebben a pillanatban érkezett Gorio apó, Bianchon és még néhány törzsvendég. Ilyennek akartam látni önt, szólt hozzá Votren. Tudja, hogy mit csinál. Jól van, kis sasfiókom. Kormányozni fogja az embereket, mert erős, merész, vakmerő. Becsülöm érte. Meg akarta fogni a kezét, de Rastignac gyorsan visszahúzta, és elhalványodva egy székre roskadt. Úgy rémlett neki, vértócsát lát. Úgy, van még néhány erényfoltos pelenkánk, mondta halkan Vautrin. Doiván papának 3 milliója van, ismerem a vagyoni helyzetét. A hozomány tisztára mossa önt. Olyan ófehér lesz még a saját szemében is, mint egy mennyasszonyi ruha. Rastignac nem habozott tovább, belhatározta, hogy este elmegy Tájfejrékhez. Figyelmeztetni fogja az apát és fiút. Mikor Vautrin magára hagyta, abban a pillanatban Goriot apa a fülébe súgta. Szomorúnak látom ön gyermekem, jöjjön csak, majd felvidítom. Az öreg tésztagyáros az egyik lámpán meggyújtotta a maga tolvajmécsét, Özsen kíváncsian követte. Menjünk be önhöz, mondta a jó ember, aki Szilvitől előzőleg elkérte a diák kulcsát. Ma reggel ugye azt hitte, hogy a lányom nem szereti, folytatta. Ridegen elküldte, és ön haragosan, csüggetten távozott, kis csacsi. Ő engem várt, érti? El kellett mennünk, hogy befejezzük egy remek kis lakás berendezését, mert ön 3 nap múlva oda költözik, ne áruljon el. Meg akarja lepni ön, de én nem bírom tovább magamban tartani a titkot. Az Artois utcában lesz a lakása, pár lépésnyire a Saint-Laurent utcától. Hercegi sora lesz. Olyan butorokat szereztünk, mint egy mennyasszonynak. Sok mindent intéztünk egy hónap alatt, de önnek nem szóltunk róla. Jogtanácsosom sorompóba lépett. Leányom, évi 30 000 frankot kap hozománya kamatai fejében, és én rajta leszek, hogy 800 000 frankját első rendű értékpapírokba fektessék. Özsen keresztbefont karokkal szótlanul járt fel és alá rendetlen szegényes szobájában. Goriot egy óvatlan pillanatban, mikor a diák hátat fordított neki, piros szattyánbőr dobozt tett a kandallóra. A doboz tetején arannyal rápréselve a Rastignac címer díszlett. Kedves gyermekem, mondta a szegény öreg, akik benne vagyok ebben a dologban, de tudja, részemről jó adag önzés is közrejátszott. Érdekem fűződik az ön átköltöztetéséhez. Valamit kérek öntől, ugye nem tagadja meg? Mit óhajt? Új lakása fölött az 5. emeleten van egy szoba, amely hozzá tartozik. Abban lakom majd én, jó? Öregszem, s túl messze lakom most a leányaimtól. Nem fogom önt zavarni, csak épp, hogy ott leszek. Majd minden este beszél nekem ő róla. Ugye nem lesz ellenére. Ha hazajön, és én már ágyban fekszem, majd így szólok magamban. Az én kis delfinemnél volt, elkísérte a bálba, és ő boldog az oldalán. Ha netán megbetegszem, gyógyító balzsam lenne szívemre, hogy hallom hazajönni, mozogni, járkálni. Oly sok lenne önben a leányomból. Egy ugrásnyira lennék Champs-Élysées-től, ahol ők naponta kocsikáznak, mindig láthatnám őket. Még most néha elkésem, meg aztán Delfin talán eljönne önhöz. Hallanám a lépteit, látnám, ahogy délelőtti otthonkájában kedvesen tipeg, mint egy cica. Egy hónap óta megint olyan, mint volt. Leányos, vidám, ragyogó. Lelke gyógyulóban van, boldogságát önnek köszönheti. A lehetetlent is megtenném önért. Az imént, hogy eljöttem tőle, ezt mondta nekem. Papa, nagyon boldog vagyok. Amikor szertartásosan atyámnak szólítanak, megdermedek. De ha azt mondják, papa, olyannak látom őket, mint kiskorukban, minden emlékemet visszaidézik. Inkább apjuknak érzem magam ilyenkor. Azt hiszem, még senki máshoz nem tartoznak. Az öregember szemét törögette sírt. Oly rég nem hallottam a szájából ezt a mondatot, oly rég nem nyújtotta nekem a karját. Igen, igen, megvan már vagy 10 éve is, hogy egyik lányom oldalán se jártam. Pedig milyen jó a ruhájához érni. Lépést tartani vele, érezni a melegét. Ma reggel minden hüvé magammal vittem Delfint. Betértem vele a boltokba, aztán haza kísértem. Kérem, tartson magánál. Olykor szüksége lehet valakire, aki szolgálatára álljon, én ott leszek. Óha, az a nagy fatuskó elszászi meghalna, ha köszvényének lenne annyi esze, hogy a gyomrára menjen. Mi boldog lenne szegény leányom. Ön lenne a férje, Isten és a világ előtt. Ön lenne a vőm. Ó, a boldogtalannak oly kevés része volt a világ örömeiből, hogy minden bűn alól feloldozom. A jó Isten bizonyára pártját fogja a nagyon szerető apáknak. Leányom túlságosan szereti önt, mondta rövid hallgatás után fejét csóválva. Útközben önről beszélgettünk. Ugye apám mondta, milyen helyes ember és milyen jó szívű. Szokott-e rólam beszélni? Mennyi mindent mondott, amíg az Artois utcából a panorámák közéig értünk. Kötetekre valót. Végre valahára kijöntette előttem a szívét. Egész délelőtt nem éreztem magam öregnek, szinte súlyom se volt. Elmondtam neki, hogy ön ideadta az 1000 frankot. Könnyekig meg volt ható a drágám. Mi csak? Mi van ott a kandallón? Kiáltott fel végül az öreg Gorió, akin Rastignac mozdulatlanságának láttára halálos türelmetlenség vett erőt. Özsén egészen kábultan, zavarodott arccal nézett szomszédjára. A párbaj, amelyet Votren másnapra bejelentett, rossz álomként rémlett fel előtte. Annyira éles ellentétben volt legdrágább reményeinek megvalósulásával. Odafordult a kandallóhoz, meglátta a kis négyszögletes dobozt, kinyitotta és papírszeletet talált benne, amely egy Brezsé-féle órát takart el. Papírról ezeket a szavakat olvasta. Szeretném, hogy a nap minden órájában rám gondoljon, mert Delfin. Az utolsó szó, mely nyilván célzás volt valamely kettejük közt lejátszódott jelenetre, elérzékenyítette Özsent. Az aranytokban belül ott volt a zománcazott címere. Régóta vágyott ilyen dísztárgya, a lánc, a kulcs, az óra alakja és ékítménye kívánsága szerint való volt. Gorió apa sugárzott. Bizonyára megígérte lányának, hogy beszámol a meglepődés minden legkisebb jeléről, amit az ajándék megpillantása Özsemből kivált. Kivette részét a fiatalok érzelmeiből, és ki tudja, hármuk közül nem ő volt a legboldogabb. Már is szerette Rastignacot, nem csak leánya kedvéért, hanem önmagáért is. Menjen el hozzá ma este, Ő várja önt. A kövér elszászi, a táncos nőjénél vacsorázik, hogy meg volt rökönyödve, amikor az ügyvédem megmondta neki a magáét, és még azt meri állítani, hogy az imádatig szereti leányomat. Csak nyúljon hozzá, én megölöm. A puszta gondolat, hogy Delfin erre a... sóhajtott. Bűnre tudna vinni. De nem is lenne emberölés, hiszen csak egy borjúfejű disznóról van szó. Ugye magához vesz? Igen. Jó gorjú apó, hiszen tudja, hogy kedvelem. Tudom, ön nem szégyel engem. Hadd öleljem meg. És karjaiba zárta a diákot. Ígérje meg, hogy nagyon boldoggá teszi őt. Ma este, ugye, elmegy hozzá. Persze, különben is el kell mennem hazúról halaszthatatlan ügyekben. Lehetek valamiben szolgálatára? Hopp, csak ugyan. Mi alatt én Nasigennénál leszek. Menjen el idősebb Tájfer úrhoz. Kérje meg, jelöljön ki számomra egy órát még ma este. Rendkívül fontos beszélni valóm van vele. Hát, csak ugyan igaz lenne, fiatalember, kiáltott Gorjú apó, s az arca elváltozott. Ön valóban udvarol a leányának? Amint oda lenn azok a hülyék, beszélik, teremt úgyse, még nem tudja, mi az, ha Gorjú lesújt, és ha megcsal bennünket, az öklömmel gyűlik meg a baja. De nem, ez lehetetlen. Esküszöm, csak egy nőt szeretek a világon, mondta a diák. Csak néhány pillanat óta tudom mennyire. Ó, milyen boldog vagyok, szólt Gorjú. De Tájfer fia holnap megverekszik, és úgy tudom, meg akarják ölni. Mi törődik vele? Értesítenem kell őt, hogy akadályozza meg a fiát, nehogy elmenjen, kiáltotta Özsön. Ebben a pillanatban megszólalt Votren hangja az ajtóból, énekelt. Richard, királyom, elhagyott téged az egész világ. Brum, 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 brum. Hetet hét országot bejártam, ismertek engem. Tralala, tralala. Uraim, jelentette Krisztof, a leves tálalva van, már mindenki az asztalnál ül. Hé, szólt oda neki Votren. Hozz egy butéliával a bordói boromból. Tetszik önnek az óra? Kérdezte Gorjú apu. Ugye jó ízlése van a drágámnak? Votren, Gorjú és Özsen együtt mentek le, úgyhogy késésük folytán egymás mellé kerültek az asztalnál. Étkezés közben Özsen a legnagyobb hidegséget mutatta Votren iránt, jól lehet. Ez az ember, akit Vokéné annyira kedvelt, még sohasem volt olyan szellemdús, mint most. Csak úgy sziporkázott, és a vendégeket mind felvillanyozta. Magabiztossága hidegvére meghökkentette Özsent. Mi ütött magába, kérdezte Vokéné. Olyan vidám, mint egy pintyőke. Mindig vidám vagyok, amikor jó üzletet csinálok. Üzletet? Kérdezte Özsem. Úgy bizony leszállítottam egy tétel árut, melyből szép jutalékom lesz. Mondja a Misonó kisasszony, szólt észrevéve, hogy a vénlány figyeli. Talán nem tetszik önnek valami az arcomon, vagy... hogy olyan vizsla szemekkel nézi. De miért nem szól? Szívesen megváltoztatom a kedvét, ugye, Poiré? Azért nem veszünk össze, mondta az öreg hivatalnokra kacsintva. Fékomatta. Önnek modellt kellene ülnie egy tréfás Herkuleshez, szólt Votrenhoz a fiatal festő. Rendben van. Feltéve, hogy Mizsonnó kisasszony hajlandó ülni temetői Vénuszhoz, vágott vissza Votren. Hát Poiré, Poiré, csak Poiréhoz ülhet. Ő a poharazásunk istene. Neve kétség kívül pohárból ered. Mi a macska? Középen Herkules? Jobb felől a vén hús, bal felől a pohár. Elég a bolondozásból, szólt Vokéné. Jobban tenni, ha megkínálna minket a bordói borából, látom. Ott nyújtogatja a nyakát a palack. Az majd jó kedvre derít, arról nem is szólva, hogy jót tesz a gyomornak. Uraim, szólt Votren, elnök asszonyunk rendre utasít, Gutrné úrnő és Viktoréne kisasszony nem veszik zokon az önök pajkos beszédeit, de kiméljék Gorió apu ártatlanságát. Javasolok egy flaskorráma bordói boracskát, amelyet a Lafitte név minden politikai célzás nélkül kétszeresen nevezetessé tesz. Lódulj, Kuli! Szólt rá Krisztófra, aki nem mozdult. Ide hozzám, Krisztóf! Mi az? Nem érted a nevedet? Kuli, hé! Gyerünk azzal az itókával! Tessék, uram! Szólt Krisztóf, és átadta neki az üveget. Votren színig töltötte Özsen és Gorió poharát, azután lassan magának öntött néhány cseppet, mielőtt két szomszédja ivott, megkóstolta. Hirtelen elfintorította az arcát. Ördög vinné el, dugó íze van. Ne szerz a tiéd, Krisztóf! Hozz nekünk másikat! Jobb oldalt van a java, tudod? 16-an vagyunk. Hozz le 8 üveggel! Ha ön így kitesz magáért, én fizetek 100 gesztenyét, szólt a festő. Pattogtak mindenhol a kiáltások, mint mikor rakétákat eregetnek. Voké mama, szálljon be 2 üveg pezsgővel, kiáltott Votren. Ó, még mit nem? Miért nem mindjárt az egész házamat? Ó, 2 üveg pezsgő, üvege 12 frank. Mikor keresem én azt meg? De ha Özsen úr fizeti, felajánlok egy üveg ribiszkelikört. A ribiszkelikőrje úgy purgál, akár a mannacukor, mondta halkan az orvostan növendék. Ne is emleges, Bianchon, szólt rá Özsen. Ha csak hallok a mannacukorról a gyomrom, a pezsgőt, azt én fizetem, jelentette ki a diák. Szilvi, szólt Vokéné. Add ide a piskótát, meg az apró süteményt. Voké mama apró süteményének már szakálla nőtt, szólt Votren. De a piskóta jöhet. Egy perc alatt körbejárt a bordói, a vendégek fölélénkültek. A vígság nőttön nőtt, hatalmas kacagás közben különféle állathangok hallatszottak. A múzeumi alkalmazott a párizsi házalók kandúr sivítására emlékeztető kiáltást utánozott, mire rögtön 8-an kezdtek egyszerre bömbölni. Külsöket köszörülök. Madár eredetesség, hölgyek öröme. Fazekat foltozni. Vaporoló asszonynak is való. Ócska cipőket, ócska ruhákat. Édes a cseresznye. A pálmát Bianchon vitte el orhangú rikkantásával. És ernyő csináló. Pillanatok alatt fülsiketítő lett a lárma, a zenebona. Votren vezényelte ezt a zagyva operát, állandóan szemmel tartva Özsent és Gorió apót, akik már részegnek látszottak. Székükön hátradőlve komoly arccal szemlélték a szokatlan zűrzavart, és keveset ittak. Mai tennivalóikra gondoltak mind a kettenge, képtelenek voltak fölállni. Votren, aki egy-egy oldalpillantással figyelte arcuk elváltozását, észrevette, hogy kezdenek pislogni, és a szemük már-már leragad. Odahajolt Rasszinyák füléhez, és ezt suttogta. Fiacskám, Nem vagy te elég ravasz ahhoz, hogy kikezdhess Votren papával, és ő sokkal jobban szeret téged, sem hogy megengedni, hogy szamárságokat csinálj. Ha én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja. Úgy el akartál menni Tájfer papához, hogy figyelmeztesd. Áj, ilyen diákcsinnyen járt az eszed. Kemence forró, a tészta megdagasztva, a kenyér a lapáton. Holnap akkorát harapadsz belőle, hogy a bajszod is csupa morzsa lesz, és te megakadályoznád, hogy megsüssék. Nem, nem, meg fog sülni. Ha még holmi kis lelkiismeret furdalásaid lennének, se baj, majd elmúlnak emésztés közben, mi alatt szunnyadozol. Gróf Frankezzini a kardja egyével megnyitja számodra Michel Taillefer örökségét. Viktorin, mint fivérének örökös, egy csekély 15 000 frank évi jövedelemhez jut. Már tájékozottam, tudom, hogy az anyai hagyaték több mint 300 000-et tesz ki. Özsen csak hallgatta a szavakat, de válaszolni nem tudott. Úgy érezte, nyelve szájpadlásához tapadt. Leküzdhetetlen álmosság vett rajta erőt, már csak fénylő ködön át látta az asztalt és a körülötte ülőket. Csak hamar elhalkult a lárma, a kosztosok egyenként távoztak. Mikor már csak Vokéné, Kutroné, Viktorin kisasszony, Vodren és Gorió apó volt ott, Rasszinyák mint egy álmában látta, hogy Vokéné a maradék borokból összetöltöget egy palackra valót. Fiatalság, bolondság, mondta az özvegy. Ez volt az utolsó mondat, amit Özsen még megértett. Csak Votren úr képes ilyen csínyekre, szólalt meg Szilvi. Néni, Krisztof javában horkol. Na, én megyek, mama, szólt Votren. Megyek a körútra, hogy megcsodáljam Márti urat, a hegyi vadonban a Remete című regényből írt nagyszabású színdarabban, ha akarja, magammal viszem, és önöket is, hölgyeim. Köszönöm, mi nem megyünk, mondta Kutroné. Ej, szomszédasszony, kiáltott Votren. Nem akarja megnézni a Remete színpadi változatát. Atala de Chateaubriand színművét. Emlékszik, hogy szerettük a Remetét, hogy megkönnyeztük múlt nyáron a hálsfák alatt. Igazán szép könyv méghozzá, erkölcsös is, a kisasszony épülésére való. Nekünk tilos színházba járni, válaszolta Viktorin. Na, ezek elbóbiskoltak, mondta Votren, és komikusan ide-oda mozgatta Gorió és Özsen fejét. A diák fejét úgy helyezte a szék támlájára, hogy kényelmesen alhasson. Hévvel homlokon csókolta, közben így dalolt. Aludjatok, ti kedvesek, én virrasztok fölöttetek. Félek, hogy beteg, mondta Viktorin. Akkor maradjon vele és ápolja, felelt rá Votren. Ez a hűséges nő kötelessége, súgta a fülébe, ez a fiú imádja, és megjósolom, ön a felesége lesz. Igen, mondta fennhangon. Országszerte nagy volt a becsületük, boldogan éltek, sok gyermekük lett, így végződik minden szerelmi történet. Gyerünk, mama, fordult Vokénéhez. Megszorongatva a derekát, vegye fel a grófnéval vásárolt kalapját, szép virágos ruháját és válkendőjét. Mindjárt magam hozok fiákért, és dalolva távozott. Napfény, isteni napmeleg, mely az uborkát érleled. Mit szól hozzá, Kutrné? Ezzel az emberrel a háztetőn is szívesen élnék. Nézze csak, mondta a tésztagyárosra mutatva. Gorió apót elnyomta a buzgóság. Ennek a fukar vénségnek bezeg, sohasem jutott eszébe, hogy elvigyen valahová. Ja, Istenem, mindjárt leesik. Mégse járja, hogy egy ilyen öreg ember így elveszítse az eszét. Ön erre azt mondhatja, hogy mindenki csak azt veszheti el, amilye van. Szilvi, vidd fel a szobájába! Szilvi a hóna alatt fogta meg Gorjó apót, úgy vezette föl a lépcsőn, és ruhástul lelökte az ágyra, mint valami batyút. Szegény fiú, szólt Kutrné, félresimítva a Rasznyák szemébe lógó fürtjeit, olyan, mint egy leány. Nem tudja, mi a kicsapongás. Bizony, elmondhatom, hogy a 31 év alatt, mióta megvan a panzióm, mondta Bokéné, sok fiatalember ment át a kezemen, ahogy mondani szokás, de még sohasem láttam olyan kedveset, olyan finomat, mint Özsen úr. Hát nem szép így, amikor alszik. Támasz a fejét a maga vállához, Kutrné. Ej, ha hát! Nem Viktorin kisasszony vállára hanyatlik. Hiába. A gyermekeknek saját külön gondviselésük van. Kicsi híja, hogy a szék karfáján a gombján szét nem locsant a feje. Szép pár lenne kettejükből. Ugyan, hallgasson már, szomszédasszony, kiáltott Kutrné. Olyanokat mond! Mondta a Vokéné. A fiú nem hallja. Gyere, Szilvi, öltöztess fel! A magas fűzőmet veszem fel. Hogy is ne a magas fűzőjét evés után, keressen az asszonyság más valakit, aki beleszorítja. Én nem akarok a gyilkosa lenni. Ez a könnyelműség az életébe kerülhet. Mindegy, ki kell tennem magamért Votren úr előtt. Annyira szerenti leendő örökösei. Indulálj, Szilvi, ne okoskodj, mondta az özvegy, és már indult. Az ő korában szólt a szakácsnő Viktorinhoz, úrnőjére mutatva. Kutrné magára maradt az ebédlőben gyámleányával, akinek vállához támaszkodva aludt Tőzsén. Krisztóf forkolása visszhangzott a csendes házban. Annál békésebb volt a gyermeki bája a szendergő Özsen álma. Viktorin arcán valamilyen anyáskodó, büszke kifejezés jelent meg. Boldog volt, hogy megengedheti magának az irgalmasság olyan cselekedetét, melyben szabadon kiáradhat minden érzelme, és hogy büntetlenül érezhette szíve fölött a fiatalember szívdobogását. A lelkében ébredő ezer gondolat közt viharosan tört elő a gyönyörűség, melyet a fiatal és tiszta test melegének árama idézett föl benne. Szegény, drága leánykám, szólt Kutrné, megszorítva Viktorin kezét. Az öreg hölgy megcsodálta az ártatlan és szenvedő leányarcot, mely fölött a boldogság dicsfénye lebegett. Viktorin olyan volt, mint egy naív középkori festmény, amelyen a művész minden mellékes részletet elhanyagolt, s nyugodt, biztos ecsetjének varázslatával úgy emelte ki a sárgás, tónusú arcot, mintha az égbolt aranysugárzása tükröződne rajta. Pedig nem ivott meg többet két pohárnál, mondta Viktorin ujjait végig siklatva Özsen haján. Ha szokva lenne a dorbézoláshoz, leányom, ugyanúgy bírna az italt, mint a többiek. A részegsége dicséretére válik. Az utcáról kocsirobogás hallatszott. Anyus, mondta a leányka, Votren úr jön, kérem, vegye át Özsen urat. Nem szeretném, hogy ez az ember így találjon. Olyan a szavajárása, hogy bemocskolja vele a lelket, és a nézésével úgy zavarba hoz egy nőt, mintha levet köztetné. Nincs igazad, mondta a Kutrné. Volt olyan derékember? Kicsi olyan fajta, mint boldogult férjem volt, indulatossága, ártalmatlan gorombásága, jó szándékú. Ekkor lépett be halkan Votren, és meglátta a két gyermeket a lámpa círógató fényében. Nolám, mondta keresztbe fonva a karjait. Ez a jelenet szép lapok írására ihlette volna, Bernardin de Saint-Pierre-t, a Pál és Virginia kitűnő szerzőjét. Milyen szép is a fiatalság, Kutrné asszonyom! Aludj csak, szegény fiú, szólt Özsent nézegetve. Néha alvás közben jön a szerencse. Asszonyom fordult az özvegyhez. Az a tudat vonz ehhez az ifjúhoz, és az hat meg, hogy lelkének szépsége teljes összhangban van arcának szépségével. Nézze őket, hát... Nem egy kerub feje hajlik egy angyal vállára. Ez a fiú megérdemli, hogy szeressék. Ha nő volnék, meghalni, nem ez ostobaság lenne, élni akarnék érte. Ahogy elnézem, mondta súgva az özvegynek, arra kell gondolnom, hogy az Isten is egymásnak teremtette őket. A gondviselésnek rejtett ösvényei vannak. Szeme a test és a lélek mélyére lát, kiáltott fel hangon. Amidőn így egyesülve látlak gyermekeim, a tisztaság az emberi érzések egységében, azt mondom magamban, lehetetlen, hogy az igazságos Isten valaha szétválasszon benneteket, és önnél, mintha szerencse vonalakat láttam volna, mondta a leánykának. Adja csak ide a kezét, Viktorin, kisasszony. Értek a tenyérjósláshoz, sokszor jósoltam már tenyérből szerencsés jövendőt. Na, ne féljen! Mit látok? Esküszöm, hamarosan Párizs egyik leggazdagabb örökös nője lesz. Boldogítani fogja azt, aki szereti. Apja magához veszi. Hitvese lesz egy nemes, fiatal, szép férfinak, aki imádja. Botrány jószlatait félbeszakították a lépcsőn lefelé haladó kacérözvegy nehézkes léptei. Á, itt van a voké, mama! Szép, mint a teli hold, és ebben a fűzőben karcsú, mint a májas hurka. Nem fulladozik egy pindurkát, mondta ujjával a halcsontfűző domborulatára bökve. A duzzanatok alaposan be vannak préselve, ha sírni talál, abból robbanás lesz, de én gondos a régész módján összeszedem majd a maradványokat. Ez aztán tud francia mód bókolni, súgta az özvegy Kutrnénak. Pápá, gyerekek, mondta Votren, Özsenhez és Viktorinhoz intézve a szót. Áldásom rátok, szólt és fejük felé tartotta két kezét. Higgy el, kicsasszony, egy becsületes ember jó kívánsága ér valamit, szerencsét hoz, meghallgatja a jó Isten. Viszont látásra, kedvesem, szólt Vokéné a lakónőjéhez. Gondolja, folytatta súgva, hogy Votrennak komoly szándékai vannak velem kapcsolatban? Ej. Kutrné magára maradt gyámleányával. Ó, drága anyám! Sóhajtott Viktorin a kezeit nézegetve. Ha igaz lenne, amit a jó Votren úr jövendőlt. Nem sok kell hozzá, válaszolt az öreg hölgy, csak annyi, hogy az a gonosz fivéred leessen a lóról. Te anyus! Istenkém, talán bűn az, ha rosszat kívánunk ellenségeinknek, folytatta az özvegy. Jó, majd penitenciát tartok, de őszintén szólva, szívesen vinnék virágot a sírjára, rossz ember az. Nincs mersze szót emelni az anyjáért, akinek örökségét a te károdra fondorlatosan magának tartja. Unoka nővéremnek szép vagyona volt, elég baj az neked, hogy a házassági szerződésben nem esett szó a hozományról. Boldogságomat gyakran lidésznyomásnak érezném, ha valakinek élete volna az ára, mondta Viktorin, és ha ahhoz, hogy boldog legyek, fivérem halála kell, inkább maradok itt, ahol vagyok. Ez a derék Votren is a jó Istenről beszélt, látod, milyen vallásos ember. Én örültem neki, hogy nem hitetlen, mint a többiek, akik Istent kevesebb tisztelettel emlegetik, mint az ördögöt, ki tudja, mi utakon kíván vezetni bennünket a gondviselés. Szilvi segítségével a két nő végül felvitte Özsent a szobájába. Ágyára fektették, és a szakácsnő megoldotta ruháját, hogy kényelembe tegye. Távozás előtt, amikor Kutrné háttal állt neki, Viktorin homlokon csókolta Özsent. Boldog volt, hogy ezt a tilalmas dolgot elkövette. Visszament a szobájába. Egyetlen gondolatban, mint egy összefoglalta a nap ezernyi örömét, soká elgyönyörködött az így alkotott képben, és Párizs legboldogabb teremtéseként aludt el. A tivornya, amelynek során Vautrin kábítószerrel kevert bort itatott Özsennel és Goriú apóval, eldöntötte a különös ember sorsát. Bianchon félig részegen elfelejtette megkérdezni Michonneau kisasszonytól, ki az a vasfejű. Ha történetesen kiejti ezt a nevet, bizonyára óvatosságra intette volna Vautrint, vagy hogy valódi nevén nevezzük Jacques Collint, a fegyházak csillagát. Így aztán Michonneau kisasszony, a ráaggatott gúny név, a temetői Vénusz hatása alatt eltökélte, hogy kiszolgáltatja a fegyencet, holott Colin bőszkezűségében bízva már azt számítgatta, nem ére többet, ha figyelmezteti, hogy még az éjjel megszökhessen. Poiré társaságában elment a Saint-Anne sikátorba a híres rendőrfőnökhöz, szentül hitte, hogy még mindig egy Gondreau nevű magasrangú tisztviselővel van dolga. A bűnügyi rendőrség feje igen nyájasan fogadta, miután mindent töviről egyre elbeszéltek. Michonneau kisasszony elkérte az italt, amelynek segítségével meg kellett bizonyosodnia a fegyenc bélyeg létéről. A kis Saint-Anne utca nagyemberének elégedett mozdulatáról, ahogy az íróasztal fiókból kivette az üvegcsét, Michonneau kisasszony ráeszmélt, hogy Vautrin elfogatása többet jelent a közönséges fegyenc letartóztatásánál. Addig törte a fejét, amíg gyanítani kezdte, hogy a rendőrség áruló fegyencek vallomása alapján reméli, hogy még idejében jelentékeny értékeket foglalhat le. Mikor feltevését közölte a ravasz rókával, ez mosolyogva el akarta terelni a vénlány gyanúját. Ők téved, felelte Colin, a legveszedelmesebb káptalan, aki a betörők közt valaha is akadt. Mindössze erről van szó, a gazemberek jól tudják ezt, ő a zászlójuk, a támaszuk, szóval a Bonapartjuk. Szeretik is mindannyian, ez a fickó sohase hagyja ott nekünk a csutakját a Gréf téren. Mint hogy Michonneau kisasszony nem értette a tolvajnyelvből vett két szót, Gondreau megmagyarázta neki. Káptalan és csutak. Egy-egy erőteljes kifejezés a tolvajok nyelvében, akik először látták szükségesnek, hogy két különböző szemszögből tekintsék az emberi fejet. A káptalan élő ember feje, tanácsadó, gondolkodó szerve. A csutak, megvető jelentésű szó, azt fejezi ki, hogy milyen keveset ér a fej, ha elválasztották a törstől. Colin játszik velünk, folytatta a Gondreau. Ha e fajta emberekkel van dolgunk, akik kemények, mint az angol módra edzett acél, van rá lehetőségünk, hogy megöljük őket, ha letartóztatás közben a legcsekélyebb ellenállással próbálkoznak. Ilyen esetre számítunk, hogy holnap reggel megölhessük Colint. Így elkerüljük a pert, az őrizet, az élelmezés költségeit, ami nagy könnyebbség a társadalomnak. A törvényes eljárásokat tanúk beidézése és kártalanítása, a kivégzés mindaz, ami törvényes úton szabadít meg a csirkefogóktól, többe kerül az 1000 tallérnál, amit ön kap. Időt is megtakarítunk azzal, hogy szuronnyal hasba döfjük vasfejűt, amellett így megakadályozunk 100 bűnt, és visszatartunk a bűnözéstől 50 gazfickót, akik nagy bölcsen óvakodnak majd a büntető törvény korlátainak áthágásától. Így dolgozik a jó rendőrség. Az igaz emberbarátok szerint az ilyen eljárás a legjobb módja annak, hogy megelőzzük a bűnöket. És így szolgáljuk a hazát, szólt Poiré. Nolám, jegyezte meg a rendőrtiszt. Ma este milyen értelmesen beszél. Igen, hogy ne a hazát szolgáljuk. Bizony, a világ igazságtalan hozzánk, nem vesz tudomást a társadalomnak tett nagy szolgálatainkról. A felsőbbrendű ember azonban felül tud emelkedni az előítéleteken. A keresztény pedig beletörődik a bajokba, amelyeket minden jó cselekedet maga után von, ha éppen nem is egyezik az elfogadott elvekkel. Párizs csak Párizs marad, nem igaz? Ez a mondat életem magyarázata. Volt szerencsém, kisasszony, magamat ajánlom. Holnap a füvészkertben leszek embereimmel. Küldje el Krisztofot a Buffon utcába. Keresse Gondoró urat abban a házban, ahol voltam. Uram, szíves szolgálatára állok, ha egyszer ellopnak öntől valamit, forduljon hozzám bizalommal, majd visszaszerzem a holmiát. Na tessék, szólt Poiré Michonneau kisasszonyhoz, és még akadnak ostobák, akiket a rendőrség puszta említése kihoz a sodrukból. Ez az úr igen szeretetre méltó, és amit öntől kíván, olyan egyszerű, mint egy pofon. A következő nap egészen rendkívüli jelentőséget kapott a Vokéház történetében. Mindeddig ennek a békés életnek legizgalmasabb eseménye az Al Ambersil grófnő üstökösszerű feltűnése volt. De minden elhalványodott a nagy nap válságos eseményei mellett, amelyeket Vokéné utóbb állandóan szóba hozott társalgás közben. Goriot és Rastignac 11 óráig aludt. Vokéné, aki éjfélkor jött haza a Gaté színházból, 10:30-ig maradt ágyban. Krisztof, aki kiitta a Vautrin palackjába maradt bort, szintén elaludta a rendes fölkelés idejét, emiatt a kiszolgálás késedelmet szenvedett. Poiré és Michonneau kisasszony nem panaszkodott a villás reggeli eltolódása miatt. Victorine és Coutrenet még késő délelőtt is az igazak álmát aludta. Vautrin 8 óra előtt elment hazulról, és a villás reggeli felszolgálásának pillanatában érkezett vissza. Így hát senki sem szólalt fel amiatt, hogy Sylvie és Krisztof csak 11:45-kor zörgetett be minden ajtón jelezve, hogy kész a villás reggeli. Michonneau kisasszony elsőnek ment le, és Sylvie és Krisztof távollétében a folyadékot beleöntötte Vautrin ezüst serlegébe, amelyben a kávéjához való tejszín a többiek kávéjával együtt forró víz fölött melegedett. A vénlány ismerte a házirendet, és ezt használta ki tervének megvalósításához. Üggyel bajjal verődött össze a hét lakó, amikor Özsen legutolsóként még nyújtózkodva lement, egy küldönc levelet hozott neki Nasigennétől, a levél így szólt. Sem sértett hiúság, sem harag nem diktálja soraimat, barátom. Éjfél után 2-ig vártam. Hiába várni valakit, akit szeretünk. Aki ezt a gyötrelmet valaha érezte, nem kényszerít rá mást. Látom, hogy életében először szerelmes. Mi történt? Nyugtalan vagyok. Ha nem féltem volna, hogy kiszolgáltatom szívem titkát, elmentem volna, hogy megtudjam, mi jó vagy rossz történt magával. De vesztembe rohantam volna, ha ének idején akár gyalog, akár kocsin elmegyek hazúról. Szerencsétlennek éreztem magam, hogy nő vagyok. Nyugtasson meg, magyarázza meg, miért nem jött azok után, amiket apámtól hallott. Ha most fáj is, meg fogok bocsátani. Talán beteg. Miért is lakik oly messze? Egy szóért esedezem. Ugye hamarosan látom. Ha el van foglalva, egy szó is elég. Írja azt, hogy rohan hozzám, vagy azt, hogy beteg. De hiszen, ha nem lenne jól, apám értesített volna, mi történt hát. Igen. Mi történt? Kiáltott Özsen, és berontott az ebédlőbe. Kezében az összegyűrt levél, melyet végig sem olvasott. Hány óra van? 11:30, mondta Votren, cukrot téve a kávéjába. A szökött fegyenc hidegen lenyűgöző pillantást vetett Özsenre. Kiválóan delejes képességű emberek, mint mondják, a tébolydák dühöngő őrültjeit is lecsillapítják ilyen pillantással. Özsen egész estében reszketett, az utcáról kocsirobogás hallatszott, és rémült arccal berohant a libériás inas, akiben Kutrné nyomban ráismert Tajferul lakájára. Kisasszony! Kiáltotta. Apja ura hivatja! Borzalmas szerencsétlenség történt! Federik úr párbajozott. Megsebesült a homlokán, az orvosok lemondtak életéről. Önnek alig lesz annyi ideje, hogy elbúcsúzzon tőle, már nincs eszméleténél. Szegény fiatalember, kiáltott Votren. Minek is hepciáskodik valaki, akinek jó 30 000 frank jövedelme van? Igazán a fiatalság nem fér a bőrébe. Uram, kiáltotta Özsen. Na mi az, maga nagy gyerek? Talán nem párbajoznak minden reggel Párizsban? Mondta Votren, miután nyugodtan kiitta a kávéját. Michonneau kisasszony oly feszülten figyelte a mozdulatát, hogy még a mindenkit megdöbbentő, rendkívüli esemény sem hatott rá. Veled megyek, Viktorin, mondta Kutrné. A két nő sál és kalap nélkül sietett el. Távozásuk előtt Viktorin könnyezve nézett Özsenre, pillantás azt fejezte ki. Nem hittem volna, hogy boldogságunk meg fog rékatni. Nolám. Hát ön csak ugyan proféta, Votren úr, kérdezte Vokéné. Én minden vagyok, szólt Jacques Collin. Különös, folytatta Vokéné, és egy sor semmit mondó szentenciát fűzött az esethez. A halál úgy ragad el, hogy meg se kérdez bennünket. A fiatalok gyakran az öregek előtt távoznak el az élők sorából. Mi nők szerencsések vagyunk, hogy nem kell párbajoznunk, viszont vannak más nyavajáink, amelyektől a férfiak mentesek. Mi hozzuk világra a gyerekeket, és az anyák szenvedése hosszantartó. Viktorin Quinternót ütött. Az apja most már kénytelen lesz elismerni. Na tessék, mondta Votren Özsenre pillantva. Tegnap annak a lánynak egy lyukas garasa sem volt. Ma reggel óta több milliója van. Hajja, Özsen úr, kiáltott Vokéné. Jó helyen tapogatózott. Ezt az egyenes célzást hallva Gorjó apó a diákra nézett, és meglátta kezében az összegyűrt levelet. Végig sem olvasta. Mit jelentsen ez? Maga is olyan lenne, mint a többi, kérdezte. Asszonyom, soha se veszem feleségül Viktorin kisasszonyt, jelentette ki Özsen. Vokénéhoz fordulva, irtózó, utálkozó arckifejezése meghökkentette a jelenlévőket. Gorjó megragadta a diák kezét, majd hogy nem megcsókolta. Ó, mondta Votren, van az olaszoknak egy jó mondása. Col tempo. Lassan a testtel. Várok a válaszra, szólt Rastignachoz Nosigenné küldönce. Üzenem, hogy oda megyek. Az inas távozott. Özsen oly fölhevült, izgatott lelkiállapotban volt, hogy megfeledkezett az óvatosságról. Mit tegyek? Mondta, mint egy hangosan gondolkodva, nincsenek bizonyítékok. Votren elmosolyodott. Ebben a pillanatban hatni kezdett gyomrára a kábítószer. A fegyencnek azonban volt annyi ereje, hogy fölálljon, Rastignacra nézett, és ezt hörögte. Fiatalember, alvást közben ér bennünket a szerencse. És holtra váltan összeragyott. Van Isten igazságszolgáltatás, mondta Özen. Szent Isten, mi lelte szegény Votren urat? Szélütés, mondta Misano kisasszony. Szilvi, menj, hívj orvost, kiáltott az özvegy. Rastignac úr, szaladjon, Biason úrért. Megeshet, hogy Szilvi nem találja otthon Grimpler urat, az orvosunkat. Rastignac örült, hogy elhagyhatja ezt a borzalomtanyát, sietve távozott. Krisztof, ugorj át a patikába, hozz valami szélütés ellen. Krisztof szedte a lábát. Gorjó apu, segítsen felvinni a szobájába. Megfogták Votrent, fölcipelték a lépcsőn, és ágyára fektették. Úgy sem vehetik itt hasznomat, megyek a leányomhoz, mondta Gorjó. Menj csak, önző vénység, kiáltott utána Vokéné. Kívánom, hogy úgy haj meg, mint egy kutya. Nézzen utána, van-e éter a háznál, mondta Vokénénak Misano kisasszony. Paré segítségével levetkőztette Votrent. Vokéné lement a lakásába, így Misano kisasszony maradt odafenn a helyzet ura. Húzza le róla az inget, és fordítsa gyorsan hasra. Legalább annyi hasznát vegyem, hogy megkímél a messzelenség látványától, förmett rá Poiréra. Ne álljon itt tátott szájjal! Miután Votrent megfordították, Misano erősen rácsapott a vállára, és a vörös folt közepén fehéren tűnt elő a végzetes két betű. Ami azt illeti, elég gyorsan megkereste a 3000 frankját, kiáltotta Poiré, aki ülőhelyzetben tartotta Votrent, mi alatt Misano kisasszony ráadta az inget. Hű de nehéz, szólt és lefektette. Csit! Hát, ha itt van a pénztár, szólt élénken a vénlány. Mohon fürkészte a szoba minden kis butordarabját, szeme szinte keresztül hatolt a falakon. Mi lenne, ha valami ürüggyel fölnyitnánk azt az íróasztalt? Azt talán nem lenne helyes, válaszolt Poiré. Ugyan, dehogy, mondta a vénlány. A lopott pénz mindenkié volt, így hát most már senkié. Csak hogy nincs időnk, hallom jönni Vokénét. Itt az éter, mondta Vokéné. Micsoda kalandos nap ez a mai, úristen, ez az ember nem lehet beteg, olyan sápat, mint egy csirke. Csirke? Motyogta Poiré. Szíve szabályosan ver, mondta az asszony, Votren szívére téve a kezét. Szabályosan? Kérdezte meglepődve Poiré. Kutya baja. Úgy találja? Persze. Olyan, mint haludna. És Szilvi orvosért ment. Nézze csak, mi van a kisasszony. Szuszog az éterszagra, múló rosszul lét. Bika erős ember ez. Jó a purzusa. Nézze, kisasszony, milyen szőrös a melkasa. 100 évig elél. Aztán a parókája el sem mozdult. Nini, oda van ragaszva. Hamis haja van, mert egyébként vörös. Há? Azt mondják a vörös hajúak, vagy egészen jók, vagy egészen rosszak. Mit gondol ő, jó? Jó arra, hogy lógjon, mondta Poiré. Egy szép asszony nyakán nem, de így akarta mondani, kiáltotta élénken Misano kisasszony. Most menjen ki, Poiré úr. A betegápolás nők dolga, úgyse vehetjük hasznát, mehet bátran sétálni. Mi ketten majd vigyázunk a kedves jó Votren úrra. Poiré hang nélkül elsompolygott, mint egy megvert kutya. Rastignac elrohant, hogy levegőt szívjon, mert majd megfulladt. Előző nap meg akarta akadályozni az előre kitervelt bűntényt, mi történt. Mitévő legyen. Remegett arra a gondolatra, hogy cinkosságba keveredett. Votrán hidegvére még most is iszonyattal töltött el. Mi lesz, ha Votrán meghal anélkül, hogy beszélne? Töprengett. Úgy bolyongott a Luxemburg kert útjain, mintha vérebek üldöznék, szinte hallotta a falka csaholását. Olvastad a Pilotot? Kiáltott rá Biason. Pilot radikális újság volt. Tiszósz szerkesztette, és néhány órával a reggeli lapok után a vidék számára olyan kiadást jelentett meg, melyben benne voltak az aznapi hírek, úgyhogy vidéken 24 órával megelőzte a többi lapot. Óriási szenzáció, mondta a Szosin kórház gyakornoka. Az ifjabb Teufel párbajt vívott Frankenszíni gróffal, a régi gárda ezredesével, aki két ujjnyira kiukasztotta a homlokát. Így most a kis Viktorin Párizs egyik leggazdagabb örökösnője. Ki hitte volna, micsoda hazárdjáték a halál. Igaz, hogy Viktorin jó szemmel nézett téged? Ne beszélj erről, biasom. Soha se veszem feleségül. Egy gyönyörű asszonyt szeretek, ő is szeret engem, és... Úgy mondod ezt, mint a sanyargatnád magad, nehogy hűt lennél, válj. Mutass egy nőt, aki megérné, hogy feláldozz érte Teufel uraság vagyonát. Hát minden démon engem üldöz, kiáltott Rastignac. Kivel van bajod, megbolondultál? Mutasd a pulzusodat. Lázas vagy. Menj inkább oké mamához, szólt Ezen. Az a gaz Votren összeesett, mint egy halott. Úgy, szólt biasan. Ez megerősít gyanúmban, de megyek, hogy végleg meggyőződjem. Egyedül hagyta a Rastignacot. Jogász ünnepélyes hangulatba tette meg hosszú sétáját, vizsgálgatta lelkiismeretét, tépelődött, töprengett, tétovázott, de becsületessége megedződve került ki ebből a kemény és kegyetlen lelkiharcból, mint a vasrúd, amely minden próbát kiáll. Visszagondolt Gorjó apó előző napi bizalmas közléseire, eszébe jutott a lakás, melyet Delfinez közel az Attoaz utcában szereztek neki. Elővette a levelet, újra elolvasta, megcsókolta. Ez a szerelem a mencsváram, tűnődött. Szegény öregnek mennyi szívfájdalma lehetett. Soha se beszél a bánatáról, de ki ne találná ki. Gondját fogom viselni, mintha az apám lenne. Annyi örömet szerzek neki, amennyit csak tudok. Ha a Delfin szeret, gyakran eljön majd hozzám. Apja közelében tölti majd a napját. Az a nagyzoló Rostov grófné gyalázatos teremtés portást csinálna az apjából. Az én drága Delfinem jobb szívvel van az öreghez, megérdemli, hogy szeressék. Ó, ma este boldog leszek, elővette a zsebórát, gyönyörködve nézte. Minden kedvezette nekem. Ha ketten örökre szólóan szeretik egymást, segíthetnek egymáson, és én elfogadhatom ezt az ajándékot. Egyébként egész biztosan révbe jutok, s akkor százszorosan visszaadhatok mindent. Ebben a viszonyban nincs bűn. Nincs semmi olyan, amit a legszigorúbb berény rosszalhatna. Hány becsületes ember él ilyen viszonyban? Senkit sem csalunk meg, csak a hazugság lealacsonyító. Akkor hazudnánk, ha lemondanánk egymásról. Ő már rég elszakadt a férjétől, egyébként meg is mondom majd annak az elszászinak. Engedje át nekem az asszonyt, akit ő nem tud boldogítani.